Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Az előző adásunkban lezártuk az ókort a kereszténységgel, most pedig a középkorba fogunk átcsapni. A Közel-Kelettel kezdünk, annak helyzetéről és gazdaságáról fogunk beszélni. Lesz szó arról, hogy hogyan alakult ki az iszlám vallás, illetve megnézzük az iszlám legfontosabb jellemzőit. Szó lesz az arab birodalom kialakulásáról és a hódításokról. De mielőtt még mindenbe belevágunk, nézzük meg, hogy milyen volt ez a korszakváltás, az ókor vége, középkor kezdete, hogyan zajlott ez keleten.
Így van, ahogy a felvezetésben is hallottátok, most már egy új történelmi korszakkal, a középkorral fogunk foglalkozni, így nem rögtön vágunk bele az iszlám vallás kialakulásába és tanításaiba, hanem egy picit térben helyre tesszük az ókor végét és a középkor kezdetét, így ez annyira nem kapcsolódik a tételhez, viszont az érettségén azért jó, ha tisztában vagytok ilyen időbeli meghatározásokkal is. Hivatalosan az ókor végét, a római birodalom kettészakadását követően a nyugat-római birodalom bukásához, azaz a Krisztus utáni 476-hoz kötjük. Na már most itt fontos elmondani, hogy a történelem azért nem úgy működik, hogy konkrét dátumokhoz tudunk folyamatokat kapcsolni. Nyilván ez egy folyamat volt, tehát a nagy ókori római birodalom bukása is egy hosszabb folyamat eredménye volt. A római birodalom bukását követően ugye a névvándorlás időszaka veszi kezdetét Nyugat-Európába. Ekkor a nyugat-római birodalom által meghagyott úgynevezett hatalmi vákumba több germán nomád törzs is betelepült, és itt hozták létre a germán királyságaikat. Ilyenek voltak például a frankok, akik a középkor első igazi középkori birodalmát, államát hozták létre Frank Birodalom néven. A germán királyságok alatt a római császárok hatalma már csak az itáliai félszigetre terjedt ki, és gyakorlatilag csak névleg voltak jelen Európa történetébe, és Krisztus után 476-ban meg is szűnt a nyugat-római birodalom, amikor is Odoaker, germán király letette az utolsó római császárt a trónjáról, és gyakorlatilag ezzel zárjuk itt az ókort, és nyitjuk meg hivatalosan a középkort. Ugye itt most Nyugat-Európával foglalkoztunk a nyugat-római birodalom kapcsán, viszont jelentős változások történnek keleten, és ezáltal már így térben is közeledünk az érettségi témánkhoz, az iszlám valláshoz, amely a Közel-Keleten bontakozott ki és indult hódító útjára.
Egyébként most, hogy beszélsz erről, azon gondolkoztam, hogy vajon, nem tudom, a Fülöp-szigeteken is ugyanígy tanítják, hogy a középkor vég az 476-ban történt a római birodalom bukásával, vagy ott ugye annak túl nagy jelentősége nem volt azon a környéken. Na mindegy, ez lehet, hogy csak egy ilyen költői kérdés, csak ezen most így elgondolkoztam.
Hát az jó kérdés, hogy a Fülöp-szigeteken hogy tanítják, azt nem tudom pontosan, de az minden esetre az egyetemileg is teljesen elfogadott és hivatalos, a szakirodalmakban is jelenik meg, hogy 476 az az ókor hivatalos vége. Bár a kérdés olyan szempontból jogos, hogy ez azért nem mindig volt így, tehát a történelemben azért sokszor más időponthoz kötötték már csak az ókor végét is, tehát kötötték ezt amár az előző adásban említett milánói ediktumhoz, 313-hoz, vagy a kelet-római birodalom, a későbbi bizánci birodalom összeomlásához is például, sőt a kelet-római birodalom bukásához, a későbbi bizánci birodalom összeomlásához, vagy ha megnézzük a középkor végét, 1492-t, az sem mindig Amerika felfedezéséhez kötötték, sokan például az angol polgári forradalom kezdetéhez, 1690-hez kötötték a középkornak a végét. Tehát ez sok esetben azért változott a történelem során, de most ez egy egységes évszám.
És Most lehet, hogy én leszek az, aki állandóan itt kiszól itt az érettségítételből, de ugye van egy ilyen összeesküvés elmélet, miszerint a középkor bizonyos részét meghamisították, és hogy valójában 200 évet cirka, nem tudom, nem olvastam az ezzel kapcsolatos elméleteket részleteiben, de van egy ilyen elmélet, hogy erről valamit mondtak az egyetemen, hogy valaki előállt ezzel a sztorival, és hogy ez azért mennyire lehet egyáltalán megalapozott, vagy egy ilyen nagyon légből kapott valami, mert ugye itt egy bizonyos korszakról nagyon kevés leletanyag áll fenn a középkorban, és ez a, azt, ha jól emlékszem, egy német fickó állította ezt, és ő ezekre alapozta azt, hogy ott el van csalva pár száz év a történelmből.
Jó kérdés, erről nem volt szó az egyetemen, és bevallom, én se hallottam róla, ugyanakkor elképzelhető, hiszen később a középkorban a humanisták egyébként a középkort sok esetben egy ilyen elmaradott korszaknak minősítették le, innen egyébként a sötét középkor elnevezés is, amit ők aggatnak rá, így elképzelhető, hogy más összeesküvés elméletek is elkezdődtek a történelembe a középkorra, viszont azért az fontos tisztába tenni, hogy a középkor korán sem volt ennyire úgymond sötét és visszamaradott, hiszen ha megnézzük, a latin írásbeliség ekkor terjed el, az ókorban kialakult kereszténység ekkor indul hódító útjára, ekkor jönnek létre olyan államok, amik a mai modern demokrácia alapjait is adták, lásd mondjuk ugye Anglia például, tehát azért nem minden esetben tekinthetjük a középkort olyan sötétnek, mint amilyennek lefestették a humanisták.
Jó, hát akkor most itt be is zárom ezt a zárójelet. Max, annyit fűzök hozzá, hogy lehet, hogy mi egyszer a Hihetetlen Történelem Podcast szokásos adásaiban majd lehet, hogy feladolgozzuk ezt egyszer ezt az elméletet, és utána járunk annak, hogy lehet-e egyáltalán bármilyen valóság alapja ennek. És akkor most nézzük meg, hogy mi történt ebben a korszakban keleten a nyugat-római birodalom bukása után.
Így van, tehát ugye 476-ban a nyugat-római birodalom megbukik, ugyanakkor a kelet-római birodalom Konstantinápoly fővárossal továbbra is fennáll, és tartja vaskos kapuit a germán betörésektől. Itt Justinianus császárnak az uralkodását érdemes kiemelni a kelet-római birodalom élén. Justinianus császár a központi hivatalok hatékonyságára épített erős zsoldos hadsereget tartott fönn, és alapvető céljának tekintette a római birodalom újraegyesítését, tehát megpróbált területileg is visszaszerezni az egykori római birodalomból. Ez élete alatt egyébként sikerült is, tehát területeket szerzett, viszont halála után ezek a területek elvesztek, és a latin írásbeliség, a latin nyelv egyre inkább kikopott a kelet-római birodalomból, és egyre inkább bizáncként fognak hivatkozni a kelet-római birodalomra, illetve Konstantinápolyra is, és bizánci birodalomként fogjuk emlegetni már a középkorban, akinek jelentős konfliktus lesz a keleten megjelenő új perzsa birodalommal, ami már a tételünk szempontjából is fontos, ugyanis az ő vetélkedésük elősegítette az iszlám terjedését, illetve területi hódításait is a közel-keleten. De erről majd egy kicsit később a hódításoknál.
Ezután a felvezetés után kanyarodjunk rá konkrétan a tételre, és kezdjük szokásosan a térbeli és időbeli elhelyezkedéssel, hogy hol és mikor vagyunk pontosan.
Ahogy azt már említettem is, hogy itt a keleti területekre, azon belül is a közel-keleti térségre kell koncentrálnunk, és mielőtt még belemegyünk már az iszlám vallás kialakulásába, azért az fontos szintén leszögezni, hogy ekkor nyugat és kelet között milyen különbségek adódtak, hiszen a keleten bekövetkező fejlődés jelentősen hozzájárult az iszlám vallás megerősödéséhez is. Ugye azt látjuk, hogy a nyugat-római birodalom bukás után nyugat elkezd gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan is hanyatlan, és erős különbségek adódnak nyugat és kelet között. Keleten azt látjuk, hogy a gazdaság, a kultúra központja ismét oda tevődik át a 16.-10. század között. Ugye ezt már megszoktuk, egyébként az ókorban is így volt, tehát a kultúra bölcsője valóban az ókori kelet volt, de gyakorlatilag visszahelyeződött a hangsúly a középkornak az elején a keleti területekre. Hát ennek több oka is volt, egyrészt ugye ott despotikus államok jöttek létre, kemény adókkal a hadsereget fejlesztették, a pénzgazdálkodás ugyanúgy fennmaradt, amivel szintén jelentős fejlesztéseket tudtak végrehajtani, illetve ugye az is köztudott, hogy a távolsági kereskedelem fennmaradt a középkorban is, ahogy az ókorban már kialakult, és a távolsági kereskedelem fő központjai keleten futottak, így a kereskedelmi útvonalak mentén elhelyezkedő államok, városok jelentősen meg tudtak gazdagodni, ahogy azt majd látjuk az arab térségben is.
Most ehhez csak azt fűzném hozzá, hogy ez a kereskedés, meg az, hogy ott mentek át a karavánutak, ez most tényleg nem akarok kinyitni egy ablakot a jövőre, de hogy ennek hatalmas szerepe volt abban, hogy aztán Európában megindultak ezek a nagy felfedező utak, hiszen ez a régió nagyon sok vámot szedett, úgymond, és nem érte már meg olyan szinten behozni ezeket a keleti rendkívül értékes árukat, és ezért kerestek új útvonalakat, mert ott volt közben egy iszlám birodalom, vagy birodalmak, amiket igyekeztek megkerülni valahogy más utakon.
Így van, ez nagyon jó előrevetítés a koraújkori történelemre, hiszen a nagyföldrajzi felfedezések megindításnak egy legfőbb oka az új kereskedelmi útvonalak megtalálása, és valóban ezeket a kereskedelmi útvonalakat, Tömén út, Selyem út, amikon keresztül a keleti luxuscikkek folytak be konkrétan Európába, valóban egy iszlám vallású nép, egészen pontosan az oszmán törökök birtokolták, és egész magas adókat kértek érte. Afrika megkerülése is egyébként ezért volt fontos, hogy úgy jussanak el Indiába tengeri úton.
Na, de térjünk vissza ismét a tételünkhöz, és nézzük meg, hogy hogyan alakult ki az iszlám vallás.
A térbeli elhelyezkedést nézve, ha nagy képet nézzük, akkor a Közel-Keletről beszélgetünk, azon belül is az arab félszigeten bontakozik ki ez az új világvallás. Ha az időszakot nézzük, ez a Krisztus utáni 7. században fog megtörténni, akkor indul hódító útjára az iszlám vallás. Na már most itt az iszlám vallás szempontjából nagyon lényeges, hogy megnézzük a területi sajátosságait az arab félszigetnek, illetve az arab félsziget népességét kicsit közelebbről megvizsgáljuk. Az arab félszigetet nomád arab törzsek lakták, úgynevezett beduinok, akik politikailag nem alkottak egységet itt a 6. században, és folyamatos konfliktusok jellemezték ezt a térséget. Lényegében azt mondhatjuk, hogy a 6. században az volt arab, aki arabul beszélt, de ezen kívül más politikai egység nem volt ezek között az arab törzsek között. Ennek több oka is volt, egyrésztről a sivatagos terület rendkívül kevés művelhető földterületet adott ezeknek a nomád arab törzseknek, a lakossága a belterületeken élő nomádokra és a partmenti területek élő kereskedő városi lakosságra bomlott fel. Nyilván azt nem kell nagyon magyarázni, hogy a két fő csoport közül a partmenti kereskedő városok arab törzsei gazdagodtak meg az arab félszigeten húzódó kereskedelmi útvonalak miatt. Egy ilyen gazdag kereskedő városból Mekkából indult ki az iszlám vallás és annak legfontosabb tanításai. Na már most itt azért nagyon fontos leszögezni, hogy az iszlám vallásnak egy összetartó erő állt a hátterében, hogy összefogja, politikailag egységet kovácsoljon ezek között az arab törzsek között a félszigeten belül. Ennek a világvallásnak az elindítója is egy mekkai arab származású személy lesz. A mekkai tevehajcsárból házasság révén gazdag kereskedő vélet Mohamed fogja elindítani egészen pontosan Mekkában az iszlám vallást. 40-es éveiben vált prófétává Mohamed, amikor is megjelent neki Gábriel arkangyal, és közölte vele, hogy Isten őt szemelte ki a próféta szerepre. Híra hegyén lát álmot, ahol Gábriel megjelenik neki, és átadja számára a szent könyvet, a muszlimok szent könyvét, a Koránt, amelyben le vannak írva az iszlám vallás legfontosabb tanításai. A Mohamed által létrehozott vallási közösséget pedig ummának nevezték el. Az umma közösség egy demokratikus közösséget jelentett, és elsősorban a származási, nem pedig a vagyoni különbségeket utasított el. Ennek oka ugye a törzsi, vérségi arab világ és annak folyamatos küzdelmei voltak. Tehát már kimondhatjuk, hogy Mohamed alapvető célja az arab törzsek közötti vagyoni különbségek okozta konfliktusok felszámolása volt. Mohamed nevéhez kötjük nem csak az iszlám vallás elindítását, hanem az iszlám vallás legfontosabb tanításainak is a kidolgozását. Az iszlám szó jelentése engedelmesség, odaadás, Isten akaratában való megnyugvást jelent. Akik az iszlám tanítását elfogadják, azok a muszlimok. Szent könyvük ugye a Korán, ahogy azt már említettem, ez nagyon fontos, hogy 114 szúrából, azaz fejezetből tevődik össze, és természetesen csak arab nyelven íródhat. Egy arab embernek, ha én oda tolok el egy mondjuk egy angol nyelvre lefordított Koránt, az neki nem a Korán.
És mik voltak Mohamed tanításai?
Mohamed tanításait azért olyan szempontból nagyon nehéz megérteni, hogy az iszlám vallás nagyon sokrétű vallás. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy az iszlám vallás több tényezőt, több más vallást foglal magába, melynek benne a nomád, pogány, arab törzsi szokások, a zsidó, a keresztény vallás egyes sajátosságai, a kelet-római birodalom és császárság, azaz az ortodox vallásnak a sajátosságait is fel tudjuk benne fedezni. Ugyanakkor az iszlám alapvető tanítása, a legfontosabb tanítása, hogy az igaz hívőnek hinnie kell Isten angyalainak a létezésében, az utolsó prófétában, azaz Mohamedben, illetve az egyetlen Istenben, Allahban. Na már most Mohamed szerepe az iszlám vallásban mind proféta is érdekes, ugye ő az utolsó, legfőbb proféta. Az iszlám vallás Ábrahámot és Jézust is, sőt Mózest is egyébként elfogadja prófétának, innen is látszik a zsidó-keresztény becsatlakozás. Ugyanakkor úgy értelmezi az ő szerepüket, hogy ők nem jól értelmezték az isteni kinyilatkoztatást, azt egyedül csak Mohamed tudta a legmegfelelőbben értelmezni és átadni a nép számára. Az iszlám kezdeti fogadtatása is konfliktusokat eredményezett az arab törzsek között. Az iszlám vallás egyik legfontosabb eleme az egység megtartása, az egy Istenbe való hit fontosabb a törzsi konfliktusoknál, ez adja az arabok, az iszlám vallású araboknak az összetartó erejét és összetartozását. Az iszlám vallás elítéli ezen kívül a kabzsi kereskedőket, az uzsorát, és isteni parancsként hirdette az elesettek megsegítését. A konfliktus ebből fog adódni, hiszen, ahogy már megbeszéltük, itt azért elég gazdag kereskedő városok és kereskedő társadalom bontakozik ki az arab félszigeten. Emiatt konfliktus fog kialakulni egészen pontosan Mekka városában a gazdag kereskedő arabok és Mohamed próféta között, ami egészen odáig fog fajulni, hogy előzik Mohamed prófétát Mekkából, aki Medinába távozik családjával. Medina neve is egyébként erre utal, hogy Medinat al-Nabbi, azaz a próféta városa. Mohamed távozása Mekkából 622-ben történik, ez a hijra, azaz Mohamed futása, ezt értsük jelképesen, soha nem futott, de a hijra éve innentől kezdve az arab időszámításnak a kezdete lesz. Medinában Mohamed támogatókra talál, sőt hadsereget is toboroz, és hadseregével együtt tér vissza Mekka városába, és egyezik ki az ott lévő gazdag kereskedőkkel. Ezt az egyességet mi sem jelzi jobban, hogy a mekkai kereskedők elfogadják az egyisten Allah tiszteletét, cserébe pedig Mohamed megengedi, vagy inkább megtartja az iszlám valláson belül számos arab törzsi szokást, mint például a Kába kő tiszteletét. A Kába egy fekete meteorit darab volt, amit egy kőbe ágyazva őriztek Mekka városába, és az arab törzsek ennek a meteorit darabnak, ennek a Kába kőnek különböző spirituális, vallási, emberfeletti erőt tulajdonítottak, és a máig is használt iszlám vallásban ez egy nagyon fontos tényező ennek a kőnek a tisztelete. Majd, ahogy beszélünk mindjárt itt az iszlám vallás öt pilléréről, akkor ott is hallani fogjátok, hogy ez miért olyan jelentős. Ezt követően eljutunk arra a pontra, amikor már az iszlám vallás alapvető tanításairól és pilléreiről kell beszélnünk. Az iszlám vallás csatlakozik a keresztény zsidó valláshoz, tehát olyan szempontban egy nagyon szigorú, egyistenhívő, monoteista vallásról beszélünk. Szent könyve a Korán, ahogy azt már szintén említettük, arab nyelvű, úgynevezett kúfi írástípussal készült, és csak arabul és csak ilyen írástípussal hivatalos elfogadni a Koránt, mint a szent könyvet. Hittana egyszerű, mint a keresztényeké, nincs szent háromság, például az arab muszlim vallásban, de ugyanakkor alapvető hétköznapi tényezőket is tilt az iszlám vallás, ilyen például a sertéshús fogyasztásának tilalma, vagy az alkohol fogyasztásának a szigorú tilalma is. Korlátozza a többnejűséget is, maximum 4 feleségre.
És akkor az hogy lehet, hogy egyes uralkodóknak, akik ezt a vallást vallották, mégis jóval több ágyasuk volt, úgymond, vagy az nem hivatalos feleség volt, hanem ágyasok, vagy én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet.
Lehetett, sőt, ugye az oszmánoknál, ha valaki nézte akár a Szulajmán sorozatot, akkor ez előfordulhat. Hát sok esetben azért a vallást az adott államok majd a későbbiekben, akik akár a kereszténységet, vagy akár a muszlim vallást felveszik, a saját képükre kezdik formálni, ezt a kereszténységnél is majd bőven meg tudjuk nézni a kora újkornál, hogy esetleg ezek az úgynevezett reneszánsz pápák hogyan formálják a kereszténységet a saját belátásuk szerint. Ez nyilván akár a törököknél is megjelent.
És akkor menjünk tovább, még milyen tanai pillérei vannak az iszlám vallásnak?
Itt érdemes körüljárni ezt a szent háború kérdéskörét, az úgynevezett dzsihád kérdését. A szent háború lényege az iszlám vallás terjesztése, akár erőszakos módon is. Ezt láthatjuk akár az oszmán törökök esetében is. Viszont az eredeti muszlim tanítás és az iszlám vallás nagyon türelmes volt egyébként a meghódított területeken lévő népek vallásával. Tehát sok esetben tőlük is átemeltek egyébként nagyon sok tényezőt. Nyilván itt a jelenkorban, 21. században, 20. században a dzsihád kérdésköre radikalizálódott, és már sok esetben akár terrorcselekményekben is megjelenik, és okozott nyilván ez a globalizáció alatt jelentősebb problémákat a világtörténelemben. Erről is lesz majd szó, bár az a sorozat legeslegvégén, de ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az eredeti iszlám vallás nem a terrorizmusra épül, ezt a kifejezést itt nem is használjuk. Valóban az erőszakos hódítás megjelenik az iszlám vallásban, de hasonló erőszakos vallási hódításokat a keresztényeknél is ugyanúgy találunk, hiszen nem egy keresztes háborút indítottak a keresztények sem, akár egyébként a zsidók is hasonlóan. Tehát ez majdnem mindegyik monoteista világvallásnál megjelenik.
Illetve én úgy tudom, hogy ezt a dzsihádot még ilyen önmagunk legyőzésére szokták még használni.
Így van, tehát hogy ennek egy lelki oldala is van nagyon jó. Így van, hogy az önmagunkban való kételynek a leküzdése az iszlám vallással kapcsolatban így van. Nagyon fontos, hogy az iszlámon belül nincs nagy szerepe a papságnak. A pap, azaz az imám, vagy másképpen előimádkozó, csak vezeti a szertartásokat, de nem közvetít. Ha ezt átfordítjuk a keresztényeknél, akkor azt látjuk, hogy nálunk, keresztényeknél ugye a pap, az ugye közvetít Isten, illetve az ember között, egy csatornaként jelenik meg. Na már most az iszlám vallásnál ez egyáltalán nincs így. Ő szimplán egy szertartást vezető személyként van jelen a vallási szertartások alatt. Az iszlám vallás tanításaival kapcsolatban még nagyon fontos beszélnünk az 5 parancsolatról, az 5 pillérről, amit minden igaz hívő muszlim vallású személynek be kell tartania egész élete során. A legfontosabb hitállágban az egyetlen Istenben és az ő profétájában, Mohamedben, ez sahádán, arabul. A második a napi 5-szöri ima és rituális tisztálkodás Mekka felé fordulva, az ima napja pedig minden esetben a péntek, ez a szalát, így arabul, és itt nagyon fontos, hogy ez is egy fő különbség a keresztények és akár az iszlám vallásúak között, hogy ez az 5-szöri ima nem csak lelki tevékenység, hanem az arabok esetében ez egy fizikai mozdulatsor is egyben, míg a keresztényeknél, ha most a kezünk össze csukását nem értelmezzük azért fizikai mozdulatnak ilyen szempontból, ott a keresztényeknél ez egyértelmű csak egy lelki folyamat. A harmadik a kötelező ramadán havi böjt, napkeltétől napnyugtáig, a szaum. A negyedik az alamizsna osztás a szegényeknek, a zakát. Ezt későbbiekben adószedésre is fogják egyébként használni. Az utolsó pedig a zarándoklat Mekka városába. Minden hívő muszlim embernek életében egyszer minimum el kell zarándokolnia Mekkába. Ez az úgynevezett hadzs pillér a muszlim valláson belül. Itt is látszik ez a fajta kompromisszum, amit megkötött az arab kereskedőkkel Mohamed.
És itt javasoljuk, hogyha érdekel titeket ez a téma, akkor mindenképpen keressetek az interneten olyan timelapse videókat, amik mutatják ezeket a, vagy ezt a zarándoklatot Mekkába, amikor ott a Kába kő körül több százezer ember folyamatosan, mint a kis hangyák, így kerülik meg, és iszonyatosan nagy a tömeg. És most éppen egy olyan adásra készülünk Patreonon, ami ilyen kalózokkal kapcsolatos, és Mekkához is köze van, és a Google Maps-en nézegettem, hogy hogy néz ki ez a helyszín, és hát iszonyatosan nagy, be van építve ott a környéke minden, és látszódik, hogy még a, hát nem tudom, a, most én templomnak fogom nevezni, de hogy még azon kívül is ilyen stadionszerű épületek vannak, ilyen lelátók, ahol gondolom, amikor van a zarándoklat, akkor onnan is tudják nézni az eseményeket, szóval megdöbbentő, hogy mekkora esemény ez a zarándoklat Mekkában.
Most, hogy megnéztük a vallást, nézzük meg, hogy hogyan alakult ki az arab birodalom.
Az iszlám vallás esetében azt látjuk, hogy az iszlám vallás teljesen összefonódott az államhatalommal. Ez azt jelenti, hogy a muszlim vallású államokban, országokban úgynevezett teokratikus államok jönnek létre. Ilyen volt például az oszmán birodalom, ami egészen 1918-19-ig így szerveződik, majd később Törökországként mint már világi állam fog megjelenni Európa térképein. De a 20. században is találunk ilyenfajta államokat, például az iszlám állam is így azonosítja magát. Egy teokratikus államban hogyan is néz ki a vallás összefonódása? Például a bírók a Korán alapján ítélkeznek, tehát vallási alapon hoznak meg ítéleteket és törvényeket. Az állami vezető, a kalifa, egyben vallási vezető is, illetve az udvari hivatalok is úgy kezdenek el kialakulni az arab birodalomba, hogy azok megegyeznek a Koránban leírtakkal és a muszlim vallása. Például a polgári hatalom a vezír kezében volt, a katonai hatalom az emír, míg a bírói hatalom a kádi kezében volt. Ezt majd, amikor vizsgáljuk Magyarország történetét az újkorban, az oszmánoknál is érzékelni fogjuk. Nagyon fontos, hogy az iszlám vallás és az így létrejött arab birodalom, miután már egységesültek ezek az arab törzsek, hódító útjára indult a Közel-Keleten, ez azért nagyban hozzájárult az Újperzsa birodalom és a babiloni birodalom erős konfliktusa is egymással, illetve, hogy az iszlám vallás nagyon jól tudta adaptálni a meghódított területek kulturális és közigazgatási sajátosságait is. Tehát azt mondhatjuk, hogy az iszlám vallás egy asszimilációs képességgel is rendelkezett, ami jelentősen hozzájárult, hogy egy ekkora birodalmat tudtak létrehozni. Az arab hódítás első körben nyilván a Közel-Keleten fog megtörténni, de gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy Indiától egészen Hispániáig terjedő birodalmat fognak létrehozni az arabok itt az ókor végén, itt a középkornak a kezdetén. Az iszlám ezzel nem csak az arab törzseket egységesítette, hanem elég komoly veszélyforrásként nyújtózkodott rá Európára is, illetve az ott formálódó korai középkori birodalmakra. Az iszlám nagyon rövid idő alatt foglalja el a Közel-Keletet, a perzsa és bizánci ellentét miatt, és a 7. században már az Indus völgyében járnak az arabok, Közép-Ázsiában megszerzik Szamarkand gazdag kereskedővárosát, nyugaton pedig 711-ben Tarik vezér vezetésével a Gibraltári szoroson is átkelnek, így Hispánia nagy része az arab birodalom fennhatósága alá fog kerülni. Na már most ugye az arabok nem csak területileg jelentettek veszélyt Európára akkor, hanem a vallásuk tekintetében is veszélyeztették az akkor terjedő keresztény vallást Nyugat-Európában. Így Nyugat-Európa első középkori uralkodói a keresztény vallás védelmezőiként léptek fel az arabok ellen, és élvezték az akkor szintén formálódó pápai állam pénzügyi és katonai támogatását is. Nyugat-Európában Martel Károly fogja megállítani az arab előre nyomulást, Poitiersnél fog ez a csata megtörténni. Itt még egyszer hangsúlyoznám az évszámot, ez egy nagyon fontos évszám, és az érettségben is gyakort előfordul, ez a 732-es évszám. Keleten pedig Bizánc erős falai fogják 740-ben megállítani az arab terjeszkedést, tehát Bizáncot azért nem fogják tudni bevenni az arabok.
Csak ha jobb érthetőség kedvéért, itt azért talán érdemes kihangsúlyozni, hogy ez a Poitiers, ez Franciaországban van, és ugye Hispánia ahova benyomultak az arabok, ugye az pedig a mai Spanyolország, meg Portugália területe. Egyébként, hogyha arra utaztok esetleg, akkor dél Spanyolországban, meg Portugáliában is nagyon sok arab emlék található, amiket rendkívül érdekes felkeresni, és ők egészen a középkor végéig ezt a területet meg is tartották.
Most, hogy átvettük az iszlám vallás kialakulását, illetve az arab birodalmat, beszéljünk még arról, hogy Marci szerint az érettségin milyen típusú feladatokra lehet számítani ebben a témában.
Miután meghallgattátok a podcastet, és megtanultátok az adott tételt, akkor érdemes olyan forrásokhoz nyúlni, amely esetleg a Koránból idéz, és egyértelműen az iszlám vallás sajátosságaira, vagy egészen most az öt pillérre kérdez rá. A tankönyvetekbe bőven fogtok találni ilyen jellegű forrásokat. Én mindenféleképpen ezt javaslom, tehát én egy szöveges forráselemzést tartok esélyesnek, akár képi forrásokkal, arab emlékek felidézésével, is szintén valószínűleg az arab vallás sajátosságaira fognak rákérdezni, illetve egy térképet is elképzelhetőnek tartok az arab előre nyomulásról, tehát az atlaszotokat is forgassátok, hogy be tudjátok azonosítani, hogy ez az arab birodalom hogyan formálódik, majd terjeszkedik egyrésztről a keleten, másrésztről pedig ott Nyugat-Európában.
Szuper, köszönjük szépen, és nektek is köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. Jó készülést kívánunk, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.